amikor 5%-os országos küszöböt kell elérni, ott is van esélye a magyar pártnak. Az a kérdés, hogy hogyan tudunk erről 4% körüli arányokról, amely néha 4 alatt van, néha 4 fölött van, elmozdulni 5 felé.
Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Nagy Ittót, a Mahit Média Család politikai elemző műsorát látják. Mai beszélgető partnerem Rajkovics Péter, szervusz Péter.
Üdvözlöm én is a nézőket, és téged is.
És indításnak két fontos törvényt említenék, amik talán nem annyira látványosak, viszont nagyon fontosak. Az egyik a választási törvény, a másik pedig a társadalmi szervezetek munkáját szabályozó törvény. Mind a kettőben megszólalt a Magyar Szövetség is. Én első helyre tenném a választási törvényt, mert lényegében ez meghatározza egy politikai pártnak, vagy azon keresztül akár egy közösségnek is, egy nemzeti közösségnek, itt Szlovákiában, ugye most gondolok a magyarra, a politikai képviseletét. Miben látott-e esetleg a lehetőséget, vagy pedig az érdekességét annak, hogyha változna a mostani választási törvény?
Tehát ugye a választási törvényről ismét elkezdtek beszélni a szlovák közéletben is. A választási törvény kapcsán megszólalt a belügyi államtitkár is, és a portálunkon is olvashattak egy interjút, ahol egy politológus és a Magyar Szövetség elnöke is értékelte, hogy mi lehetne. Jelenleg arról van szó, hogy a megyei és a helyi önkormányzati választásokat ismét külön választanák. Láttuk azt, hogy 3 évvel ezelőtt ezek a választások szerencsére nem hoztak olyan negatív eredményt, amit sokan vártak, akár magyar szempontból, hogy esetleg a magyar képviselők száma csökkenhet jelentős mértékben. Az a kérdés, hogy miért kerül ez ismét szóba, és a másik dolog az, hogy például a parlamenti választásokat hogyan befolyásolhatná egy ilyen módosítás. Gondolok itt arra elsősorban, hogy ez az 5%-os határ, ez valahogyan megváltozhat-e a közeljövőben, és ez milyen hatása lehetne a magyar közösség képviseletére. Gubik László például elmondta, hogy ebben a választási formában is, tehát amikor 5%-os országos küszöböt kell elérni, ott is van esélye a magyar pártnak. Az a kérdés, hogy hogyan tudunk erről 4% körüli arányokról, amely néha 4 alatt van, néha 4 fölött van, elmozdulni 5 felé, vagy esetleg történik-e olyan változás, hogy ez a határ lejjebb mozdulna, de ahogy látom a jelenlegi politikai erőmegosztást, erre kevés esély van, annál is inkább, mivel azért a politikai pártok jelentős része, vagy a két legnagyobb erő szeretné a saját dominanciáját még inkább növelni, itt a Smerre és a PS-re gondolok.
Én is arra gondoltam egyébként, hogy a Magyar Szövetség vagy a magyar közösség szempontjából annyira fontos, hogy a választási törvény támogató legyen a kisebbség számára, vagy a kisebbségi pártok számára is, hogy akár a Smer irányába, akár a progresszív Szlovákia irányába, de el kéne köteleződni a pártnak olyan szempontból, hogy ez a legfontosabb törvény talán, ami a pártnak a parlamenti jelenlétét és azon keresztül az összes többi törvényhöz a tevékeny hozzá szólásának a lehetőségét, vagy a változásnak a lehetőségét biztosítaná. Szerintem ezt kéne első helyre tenni, hogy olyan partnerrel szorosabban együttműködni, vagy akár a választáson is valamiféle együttműködést kialakítani, aki ezt tudja garantálni, hogy a kisebbség szempontjából, vagy a Magyar Szövetség szempontjából kedvezőbb változást hozna a választási törvénybe.
Ugye ezért tegyük hozzá, hogy itt egy alkotmányos többségre van szükség, tehát több mint 90 szavazatra, és hát láthattuk az elmúlt hetekben, hogy akár 76 szavazatot is nehezen tud megszerezni.
Hát vegyük azt, hogy ez van most, és amikor majd a Magyar Szövetség és a parlament küszöbénél lesz, vagy pedig a parlament falainál, akár kívülről, akár belülről, akkor ez majd változhat a politikai hangulat.
De azért azt is meg kell jegyezni, hogy ugye akár a regionális jelleg, tehát hogy valamit a megyei járási szinten is a parlamenti választások érjenek, az lényegében csak a két legnagyobb pártnak volna érdeke, vagy hát inkább azt mondom, hogy nem is a két legnagyobbnak, csak azt mernek.
A Magyar Szövetség is a legnagyobb párt egyébként, egy bizonyos területen, meg egy bizonyos közösség.
Bizonyos területen, de hát ha azt veszük, a PS ugye országosan politizál, az SZSZ ugyancsak országosan politizál. Annak ellenére, hogy a Zolánonak mostani Szlovenszkónak azért voltak sikerei helyi jelleggel, ez inkább...
Jól mondod, voltak.
Voltak, igen, korábban. Itt egyedül a KDH, aki ebben még érdekelt volna, az SNS hát lényegében már nem is létezik úgy, mint SNS, hát annyi részre szakadt, hogy azt már nehéz követni.
Legyen meg a Magyar Szövetségnek a nagy partnerség, és aztán ahhoz esetleg majd kiegészítő erőket csatlakoztatni biztos lehet. Áttevezve egy kicsit másabb vizekre, tehát ugye, amit említettünk, a társadalmi szervezetek, vagy pedig a non-profit szervezetek, ket szabályozó új törvény, a társadalmi szervezetek egész közösségét érinti, holott politikailag csak igazából egy kis kategóriáját, a politikában aktívan résztvevő és megnyilvánuló szervezeteket kéne, ugye, hogy a politikum ezzel idézőjelbe büntesse ezzel a szigorított törvénnyel. Erről mi a véleményed egyébként, hogy a több ezer társadalmi szervezet fogja tudni azt a sok előírást követni, amit most az új törvény számukra előír?
Nagyon jól mutatja ez a tegnap elfogadott törvény. Ugye itt 76 szavazatot sikerült összegyűjteni, úgyhogy két koalíciós képviselő betegség miatt volt távol, Ferenc Csáprák nem szavazta meg ezt a törvényt, tehát hogy több mint egy évig beszéltek erről a törvényről, rengeteg módosítás volt, végül is mondhatjuk azt, hogy kiherélték az alapvető elképzelést, amit az SNS képviselője nyújtott be, és hát az, amit elfogadtak, az igazából egy nehezítő a létezésnek, főleg a kis szervezeteknek, hiszen a nagyobb szervezetek ezt meg tudják bürokratikusan oldani, én azt gondolom. És ez az alapvető elképzelés az volt ugye Fico részéről, hogy ne ezek a úgynevezett NGO-k határozzák meg azt, hogy...
De ugye ez egy pár tucat, aki aktívan megnyilvánul így a
ellenük szólt, ellenük szólt ez a törvény.
9600 más.
Igen, tehát ellenük szólt alapvetően ez, és igazából az ő működésüket nem fogja lényegében megváltoztatni, tehát én azt gondolom, hogy Peter Pellegrini közbe fog lépni, még hogyha azt is nyilatkozta, hogy nem érti a civil szervezetnek a panaszát, más témákban is most már Pellegrini próbál egy kicsit
és hogy látod, ez ilyen színjáték a Pellegrini részéről, hogy mutassa azt kifelé, hogy van valamiféle külön útja, vagy pedig önállósága, vagy ezt tényleg komolyan gondolja?
Azért azt látni kell, hogy Peter Pellegrini úgy lett szlovák köztársasági elnök, hogy egy erős pártot alakított, vagy hát tudott kialakítani 2020 után önálló úton indult el, átcsábított régi politikus társait a Hlasba, és annak ellenére, hogy egy ideig úgy tűnt, hogy akár még miniszterelnök is lehet belőle, később meg kellett békélni azzal, hogy a Fico és a PS mögött csak harmadik nagy párt lesz. Így sikerült ugye azt elérnie, hogy majd őt támogassa a Smer, és hát lényegében az SNS is, bár nem teljes mértékben az elnöki csatában. Azóta viszont a Hlas lényegében széthullott, és ugye ezt Fico is támogatja ezt a széthullást. Erről majd többször beszéltem, hogy ez mindenképp Robert Fico érdeke, hogy ne legyen egy erős Hlas, még hogyha ez politikailag nem is feltétlenül mond neki túl sok jót a jövőben, de hát láthatjuk, hogy ez az érdeke. Éppen ezért szerintem Pellegrini arra is játszik, hogy azért Fico se induljon el annyira a Hlas ellen, mert...
Tehát akkor úgy gondolod, hogy ez egy ilyen önálló magatartás?
Hát ez önálló, inkább ez egy politikai hadművelet, ami zajlik, hogy ha te ezt csináld, akkor én nem fogom, vagy vétózni fogom a törvényeket, és nem fogok mindent áttengedni, hogy azért mutassam a népnek is, hogy én egy önálló politikus vagyok, nem csak bábja.
Nekem ez azért tűnik furcsának, mert ők ketten, a két párt, a Hlas és a Smer, ha összeadjuk az eredményét, mindig nagyobb számot eredményez, mintha csak a Smer maga indulna. Esetleg még, hogyha bekebelezni a Hlas, szerintem akkor sem tudna annyi százalékot elérni, mint a két párt külön-külön, és aztán koalícióba mennek tovább.
Azért, hogyha megnézzük Robert Fico lélektanát, és most nem akarok pszichológiai témákba belemenni, de hát azért az, hogy Peter Pellegriniből miniszterelnököt csinált, amikor ő neki ugye le kellett mondania, vagy hát úgy döntött, hogy lemond 18-ban, és azután ez a Peter Pellegrini, akit ő felemelt, ott hagyta a pártját, és egy másik pártot alakított, amivel lényegében föl akarta zabálni a Smert.
Csak szerinted ez se volt egy megtervezett dolog?
Szerintem nem volt megtervezett dolog, mert ha megtervezett talán dolog lett...
Akkor eléggé különböző a véleményünk.
Megtervezett dolog lett volna, mármint a párt, az, hogy Peter Pellegrini odarakta, az egy megtervezett dolog volt, de az, hogy elmegy a Pellegrini és egy saját pártot csinál, amelyel kinyírja lényegében a Smert, hát azért a Smer, az Robert Ficoról szól, ezt azért ne tagadjuk, hiába van ott egy erős Kalinyák, akit láthattunk akkor, amikor elkövették ezt a merényletet Fico ellen, hogy tud erős lenni Kalinyák, de Kalinyák például soha nem próbálta meg leváltani, vagy legalábbis látványosan nem láttuk azt, hogy megpróbálta volna leváltani a másik Robertet. De hát Pellegrini megcsinálta ezt, lényegében megcsinálta, ez volt a terve, és úgy tűnt egészen a koronavírus közepéig, hogy ez sikerülhet is, majd elkövetett Matovic és csapata sok-sok hibát, amellyel ismét föl tudta építeni Robert Ficot, aki azért nem felejt, és szerintem van benne egy kis bosszú vágy ezzel kapcsolatban.
Na jó, nem biztos, hogy egy nevezőn vagyunk ugyanezt a kérdést illetően, de ez is a politikának ugye a egyik velejárója, hogy a magyarázata vagy a kommentárja az egyes eseményeknek különbözőek lehetnek. Ha egy kicsit, egy szinten lejjebb megyünk, vagy akár kettővel, és ugyanezt a viselkedést látjuk, ugye most voltak ezek a partizán képviselők, Huliak és a többiek, Migal, akik pár hete, vagy mondjuk egy hónapja megkapták a baksisukat, hogy most már akkor tartsák a lépést és az ütemet együtt a kormánykoalícióval, és ennek ellenére pár hét múltával újból olyan megjegyzéseket, lépéseket tesznek, ami szembe megy a koalícióval. Migal, ugye, aki miniszter lett, most nyilvánosan támogatja Dankót, a tranzakciós adónak a eltörlését illetően, Huliak nyilvánosan kritizálja a inkább az agrárminiszterhez közelebb álló állategészségügyi intézetnek a főigazgatóját, hogy le kell váltani, hogy nem gondolod azt, hogy ezek az állandó pártoskodások a koalíción belül, ez most már végig fogja kísérni az egész választási időszakot?
Valószínűleg végig fogja kísérni. Ugye itt is vannak elméletek, hogy például milyen terve van Ficónak, és hogyan szeretne mondjuk 2026 év elején előrehozott választásokat. Én nem tudom, hogy ebből mennyi a valós, és mennyi az, amit mondjuk az ellenzéki képviselők elképzelnek. De én visszakérdeznék tőled, szerinted annyira jó miniszternek lenni ebben a kormányban, hogy ugye Migál, Huliak föladta a kényelmes parlamenti széket azért, hogy ő miniszter legyen? Te ültél ott a parlamentben, nem jobb a parlamentben ülni, mint vállalni azt a felelősséget, ami egy minisztériumban történik, egy ilyen kormányban, amiben tudjuk, hogy elég nagyok a viszályok egymás közt is, meg hát a minisztériumokban is.
A parlamentben ülni és a parlamentben dolgozni, ez mindig egy hosszú távú, inkább stratégiai jellegű munka, hogy mit alakítasz, hogy alakítasz egy törvényen. Míg a végrehajtó hatalomban bent lenni, akár miniszteri szinten, tehát a egyik legmagasabb szinten ugye a kormány tagjaként, az meg egy operatív munka. Tehát ott egyik napról a másikra tudsz dönteni, hogy melyik fotelbe, melyik székbe az alárendelteid közül ki üljön, milyen döntéseket hozzon, természetesen plusz-mínusz azért a törvényeket betartva. Tehát aki az operatív gyors sikereket szereti, és a látványos megnyilvánulásokat, az inkább ebbe a végrehajtó hatalomba vesz részt. Valószínűleg erre vágyott Migal is és Huliak is, tehát hogy közvetlen hozzáférése legyen a napi döntésekhez. Míg a parlamentben inkább azon lehet gondolkodni, hogy a politikai világlátásomnak legjobban megfelelő, vagy a választóimnak legjobban megfelelő törvénymódosításokat hozzak létre, ami esetleg hónapok, de inkább éveknek a kérdése, amíg az valamiféle eredményt mutat.
Mert én most nem teljesen értem, például itt van Taraba, itt van Huliak, ugye mind a kettő miniszter lett, mind a kettő alapvetően a nemzeti szavazókat szeretné megszólítani, ott van a parlamenten kívüli, vagy hát a parlamentből kieső republikások, akik ugyancsak ezekre a szavazókra vágynak, és hát még itt van Danko, mindenki kapitánya, aki ugyancsak szeretné a nemzeti szavazókat megszerezni. Én azon gondolkodok, hogy ezek az emberek komolyan gondolják, hogy még újra bekerülhetnek a parlamentbe, vagy tényleg csak rövid távú céljaiknak élnek, és azt látom Huliakon, hogy ez a kijelentése is, amikor felszólalt az ellen, hogy hát mi történik Szlovákiában, ez ilyen naív dolog, és hát a sportért és a turisztikáért felelős miniszterként talán nem erről kéne beszélni.
Hát az, hogy ugye egy szakminiszter, tehát ez egy nagyon speciális szak, a sport és a turisztika, vagy az idegenforgalom felelős miniszter, egyáltalán kérdés úgy, hogy kell-e ennek egy minisztérium. Inkább ennek az előnye abban van Huliak szempontjából, hogy szabad bejárása van a kormány üléseire, akkor találkozik bármelyik minisztertársával, amikor akar, akár még a miniszterelnök ajtaján is bármikor bekopoghat, de ami igazából nagyon érdekelt, hogy bármikor, ha összehív egy sajtótájékoztatót, akkor azonnal sorakozik szinte az egész szlovákiai sajtó, tudósít róla, képernyőn van, hangot kap, terjeszteni tudja a nézeteit, és azt kell, hogy mondjam, hogy Huliakot illetően a kezdeti eléggé negatív véleményem kezd megváltozni, nem a magatartását illetően, hanem a képességeit illetően, tehát nagyon jól kezeli a szót, nagyon jó rétornak tűnik, hogy ki fog fejlődni. Tehát én nem látom lefutottnak azt a meccset, annak a pártnak a meccsét, ahol a Huliak majd valamilyen pozíciót vállal. Tehát én úgy gondolom, hogy a következő választások után akár előrehozott, akár rendes választások lesznek, a Huliak továbbra is játékban lesz.
Érdekes az, hogy ezt gondolod. Én például jobban szeretném, hogyha beszélne arról, hogy múlt héten volt Szlovákiában egy birkóz Európa bajnokság, ami Pozsonyba átkerült Somorjára, például beszélhetne arról, hogy miért került a helyszín, vagy beszélhetne arról, hogy lesz itt egy labdarúgó Európa-bajnokság két hónap múlva.
Meg hogy megváltoztatják-e a sporttörvényt, a Magyar Szövetség javaslatát illetve.
Erről beszélhetne, de erről valahogy keveset halljuk beszélni, és tényleg én is azt gondolom, hogy egyre jobban és tudatosabban kommunikál. Más kérdés, hogy mennyire tesz azért, amiért kéne.
Hát, hogyha ő ezekbe a kérdésekbe kommunikálna rendszeresen, akkor ő beskatujázná magát egy sportszakember, mondjuk úgy egy nem túl jó sportszakembernek a skatujájába, és akkor nehezen tudna hozzászólni általános politikai kérdésekhez. Lehet. Tehát ő inkább csak mondjuk úgy kihasználja ezt a lehetőséget.
De azt gondolom, hogy kihasználja azt a lehetőséget, amit kapott, és talán nem azért dolgozik, amiért kéne.
Hát elsősorban a saját, mondjuk úgy, hogy politikai céljaiért. Köszönöm szépen kedves nézőink figyelmét, ma nagy csütörtök van, közeleg a húsvét, utána jelentkezünk ismét a Nagyittóval, addig pedig örömteli húsvéti ünnepeket kívánok mindannyiuknak. Köszönöm a figyelmüket.